sok szeretettel köszöntelek így együtt is benneteket a mai ünnepi istentiszteleten. Márk evangélium a 10. fejezetéből szeretném olvasni az igét, a 13. verstől a 16. versig. Akik itt voltak múlt héten, ne essenek kétségbe, nem ugyanazt az ige hirdetést fogom megtartani, ugyanez volt az alapigénk. Ekkor gyermekeket hoztak ő hozzá, hogy érintse, illesse meg őket, a tanítványok pedig fették azokat, akik hozták, Jézus pedig ezt látva haragra gerjedt, és mondta nekik, engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Istennek országa. Bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint gyermek, semmiképpen sem megy be abba. Azután ölébe vette azokat, és kezét rájuk vetve megáldotta őket. Egyetlen egy gondolatról szeretnék most szólni. Ugye egy héttel ezelőtt arról gondolkoztunk, hogy Jézus haragra gerjedt, és hogy mi miért haragszunk. Ugye nagyon rövidre zárva a gondolatot, a haragról gondolkoztunk. Most arról szeretném, hogyha gondolkoznánk, hogy nyilván anyák voltak azok, akik hozták a gyermekeket, hogy áldást kérjenek az életükre Jézustól. Miért? Miért hozták őket? Mi az az anyasságban, mi az a szülői hivatásban, ami ezt az áldás igényt elmélyíti? Első gondolatként, amit szeretnék megfogalmazni, és ugye ezt a múltkori alkalommal említettem, hogy Jézus azért gerjedt haragra, mert nem tapasztalt együttérzést a tanítványokban. Mert felháborította őt az, ahogyan a tanítványok visszanyúltak azokhoz a szülőkhöz, akik hozták a gyermekeiket, akik átérezték azt, hogy mennyire fontos áldást kérni a gyermekeik életére. Ézsaiás próféta könyve 49. fejezet 15. verse ezt mondja, hát elfeledkezhetik-e az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián. És ha elfeledkeznének is ők, én te rólad el nem felejtkezem. Úgy beszél ez a Biblia vers az anyának a terhéről, mint ami egy lehetetlenség, hogy ne hordozza. Elfeledkezhetik-e? El tudjuk-e képzelni azt, hogy bármikor egy anya elfelejtkezzen az ő gyermekéről, ne könyörüljön rajta, ne induljon meg a szíve rajta? Ez alig elképzelhető. Nem mondom, hogy nem fordul ilyen elő, mert néha találkozni borzalmas élettörténetekkel, ahol ez megtörténik. Meghallgattam a börtönmissziost, és ott is hallottunk egy ilyet. Fehérvári börtönmissziós szombatot. De nem ez a jellemző. Sokkal inkább az a jellemző, és itt egy fontos szempontot hadd említsek meg. Talán találkoztatok azzal a gondolattal, hogy a női gondolkodást a spagettihez hasonlítják, a férfi gondolkozást meg a gofrihoz. Találkoztatok ezzel? Ugye azt üzeni ez a kép, hogy a férfiaknak így ilyen kis dobozokban vannak a gondolataik, és azokat így el tudják pakolni, és az egyik doboz és a másik között nem feltétlenül van kapcsolat. Ezzel szemben a hölgyek gondolkozására az jellemző, hogy minden mindennel is összefügg. És nagyon fontos látnunk ezt, és ez nagyon mély gyötrelmet tud okozni. Amikor Kolozsváron voltam, akkor beszélgettem egy családdal, férfeleség, és hát megosztották velem éjszakába nyúlóan több órán keresztül az életüknek a fájdalmát. Egy hatalmas nagy fájdalmat, és mondták, hogy ez állandóan jelen van az életükben. És hát úgy tudtak a fiamnak a betegségéről, Barnabásnak a betegségéről, és az asszony egy ponton megkérdezte, hogy te hogy tudsz emellett örülni? Hogy tudsz emellett bármi mással foglalkozni. És akkor elmondtam azt, hogy igen, ez a betegség van, de hogy ezt Isten kezére rábíztam, és hogy ezért ezt le tudom tenni. És akkor nem tudom pontosan egyébként, hogy miket mondtam el, de valami ez volt a lényege. És akkor azt mondta, hogy milyen érdekes, amit mondok, az ő férje ugyanúgy van ezzel a problémával. Tehát mind a kettejüket folyamatosan, nagyon mélyen, nagyon fájdalmasan érinti a probléma, de a férje emellett tud örülni. És ő pedig azt osztotta meg, hogy ő képtelen elvonatkoztatni tőle. Hogy állandó, nyomasztó teherként mindent meghatároz, és alig tud levegőt venni, alig tud felüdülni tőle. Amikor azt mondja a Biblia, hogy a férjük az ő feleségüket szeressék, és mint gyöngébb edénynek tegyenek tisztességet, és becsüljék meg, akkor én egyedül itt tudom ezt megragadni. Tehát szerintem a nők sokkal jobban bírják a fájdalmat, főleg ha influenzáról van szó. Egészen másként viselik, ez egyébként megint csak más a receptor mennyiség, mert másként működik. Sokkal tovább bírják az éjszakázást a gyerek mellett. Engem úgy kellett felébreszteni, hogy nem hallott, hogy sír. Ott volt a gyerek a babakocsiban mellettem, a fülem mellett, és a szomszéd szobából jött át feleségem, hogy ébredjek már fel. De sokkal többet bírnak fizikailag, rengeteg mindent jobban bírnak, mint én azt látom, de van egy pont, ahol valóban meg tudom ragadni azt, hogy mind gyengébb edény. Az érzelmi világ sokkal kiszolgáltatottabb. A hullámzásnak, a gyötrelemnek, és ezen a ponton szükség van az együttérzésre és a segítségre. Ez az első gondolat, amit szerettem volna így megfogalmazni számotokra. Ha egy nő anya lett, akkor ő nem tud nem gondolni a gyermekeire. Akkor is, ha a gyerekek felnőttek. Ez nagyon érdekesen látszik meg most is a mi életünkben, hogy a fiaink azok már nagyjából mindegyik kirepült, nagy vonalakban. És én néha... Tehát én nem érzem azt szükségesnek, hogy naponta fölhívjam őket, naponta rájuk írjak. Szeretem őket, bízom benne, hogy amikor szükség van rám, akkor szólnak. Néha azért rájuk kérdezek, hogy mi van velük, de nem vagyunk összenőve. Ellentétben a feleségemmel, akiről néha azt gondolom, hogy talán gondja van azzal, hogy el tudja engedni, de lehet, hogy nem gondja van azzal, hogy el tudja engedni, hanem egyszerűen csak arról van szó, hogy elfeledkezhet-e az anya az ő gyermekéről. Nem. Ez a normális. De kedves férjek, apukák, nem biztos, hogy mi ennek a terhét átéljük. És lehet, hogy jobban át kéne élnünk. Na, második. Másodikhoz szeretnék felolvasni egy gondolatot, ami az anya feladatáról szól. Boldog otthon vagy adventista otthon című könyvben van ez a két mondat benne. Ami arról beszél, hogy a gyerekek nagyon gyakran fáradtak. Ha fáradtak, akkor mit csinálnak? Akkor nyűgösek, akkor hisztisek, és szükségük lenne arra, hogy lecsendesítsük őket, nem? Tehát ez az, amire szükségük van, az az anya lecsendesítő ölelése. Minden anya szakítson időt arra, hogy megadja gyermekeinek egy kis kedveskedést, amely oly lényeges csecsemőkorukban és gyermekkorukban. Így az édesanya összekapcsolhatná gyermekei szívét és boldogságát az övével. És most jön a mondat, ami miatt az egészet felolvasom. Az anya az a gyermekei számára, ami Isten a mi számunkra. Az anya az a gyermekei számára, ami Isten a mi számunkra. félelmetes tartalma van ennek a mondatnak. Isten azt a terhet, azt a feladatot bízza rá a szülőkre, és ugye a férj és feleség együtt tükrözheti vissza Istent, de a legtöbb időt az anya tölt a gyermekekkel. Hogy azt adja, ami Isten a mi számunkra. Azért ennek van terhe, nem? Akár nyomasztó, félelmetes teher tud lenni. A következő gondolat, amit szeretnék kiemelni, és elnézést kérek, hogyha úgy érzitek, hogy a terheket növelem, nem véletlen, mert hogy arról gondolkozunk, hogy miért hozták oda az anyák a gyerekeket áldást kérni. A következő gondolat az ahhoz kapcsolódik, hogy minthogy Isten helyén vagyunk szülőként, ezért a jellemformálás, a szokások alakítása, az iránymutatás mennyire nagy jelentőségű. Krisztus imádkozott a tanítványaiért, hogy az Atya ne vegye ki őket a világból, hanem őrizze meg őket a gonosztól, hogy ne engedjenek a kísértéseknek, amelyekkel mindenütt szembe kell majd nézniük. Ezt az imát minden apa és anya ajánlja fel Istennek. Tehát imádkozzunk a gyermekeinkért, nem azért, hogy vegye ki őket a világból, hanem hogy őrizze meg őket a gonosztól, miközben a világban kell élniük. Hogy felkészítse Isten a gyermekeinket arra, hogy a világban megálljanak, és ne engedjenek kísértéseknek, amikkel szembe kell majd nézniük. És így folytatja tovább, azonban helyes dolog-e így könyörögni értük, utána pedig elengedni őket úgy cselekedni, amint nekik tetszik. Kényeztessék az étvágyukat, míg el nem uralkodik rajtuk. Számíthatunk így gyermekeink féken tartására, önuralmára? Már a bölcsőtől fogva tanítani kell a mértékletességet és az önuralmat. Főleg az anyán nyugszik-e feladat felelőssége. A leggyengédebb földi kötődés az anya és gyermeke között van. Ezen erősebb és gyengédebb kötelék miatt a gyermekre nagyobb hatással van az anya élete és példája, mint az apái. Az anya felelőssége mégis súlyosnak mondható, és az apa folyamatosan segítse őt. Elég megfogható az érzet, hogy miért kell áldást kérjek, hiszen egy olyan felelősséget hordozunk szülőként, amikben a gyermekeink vagy megtanulnak uralkodni a kísértések fölött, vagy pedig a kísértéseknek áldozatul esnek, és képtelenek uralkodni, és képtelenek jó döntéseket hozni, és kicsi gyermekkortól kezdve ennek a felelőssége terhel bennünket szülőként, csak zárójeles megjegyzés, ez a gondolkozás ma nagyon nincs jelen a világunkban. Tehát ma a világunkban az a gondolkodás van jelen, hogy a gyerek az Isten. Már bocsánat, hogy ezt mondom. Hogy a gyereket ki kell szolgálni mindenben, és nem az a gondolkodás van benne, hogy mintha Isten rajtunk keresztül szeretné megtanítani őt az engedelmességre, és segíteni az ő életét. Egy következő szempont, ami aláhúzza azt, hogy miért lehet érzésként jelen az, hogy Isten áldást adjon a gyermekeinkre. Ez pedig az, hogy állandóan ott lenni, jelen lenni. És ennek a terhét hordozni, ennek az állandó jelenlétnek a terhét. Ilyen gondolatokat hoztam ezzel kapcsolatban, a Szemelvények második kötetben van. Az anya gyakran úgy alakítja a terveit, hogy egy bizonyos mennyiségű munkát el tudjon végezni a nap végére, és mikor a gyermekek hozzájönnek, ahelyett, hogy lecsillapítanák kis gondjaikat és megnyugtatná őket, enni ad nekik, hogy így csendesítse le őket. Ez megoldja a kérdést egy rövid időre, de végül még rosszabbá teszi a helyzetet. Gyakran elküldi a gyermekeket maga mellől, mert nem tudja elviselni az ő mókázásuk zaját. Azonban helyeslő vagy helytelenítő anyai szemek nélkül gyakran nézeteltérés támad. Ha az anya ott lenne, szavai mindent rövid idő alatt helyrehozhatnának. A szülőknek időben be kell vésni a gyermekek elméjébe a jó és helyes elveket. Az anyának annyi időt kell tölteni a gyermekeivel, amennyi csak lehetséges, hogy értékes magukat vessen a szívükbe. Nem tudom, hogy átérezzük ennek a terhét megint. Egyik oldalon ott van az, hogy jelen lenni, ami rettentő fárasztó tud lenni. Tehát én néha segítek, nagyon ritkán. Feleségem óvónő, és előfordul, hogy az óvodásaikat áthozták hozzánk, hogy mézes kalácsot süssenek az Erzsébet úti gyülekezetbe, és olyankor a két óvónő egy csoportjával a gyerekeknek benn van a konyhában, a gyerekeknek nagyobb csoportját megkapom én. És meg kell mondjam őszintén, hogy az a zajhatás, aminek ki van téve az idegrendszerük, azt én nem csodálom, hogy estére ki van teljesen. És ezt minden szülő átéli, az óvónők azok sok gyerekkel, a szülők kicsit kevesebb gyerekkel, és nem mindegy, hogy mit csinálunk akkor. Tehát, hogyan próbáljuk megkezelni ezt a helyzetet. Ugye itt abban a korban, amikor Ellen White ezt írta, nem volt tévé. Ő arról beszél, hogy etetik őket, ahelyett, hogy lecsillapítanák. Hát ma sokkal inkább az van, hogy leültetni a kütyű elé, villanypásztorra bízni őket, ahelyett, hogy személyesen foglalkoznánk velük. Nem tudom, hogy érezzük-e a terhét ennek. Tehát ugye most egy perc ítélkezés, tehát egy félmondatnyi ítélkezés nincsen bennem. Mennyire súlyos teher az, hogy egy állandó készenlétben lenni, és állandóan készen állni arra, hogy lecsillapítani a perpatvarokat, gyerekek közötti nézeteltéréseket, lekötni a figyelmüket, irányítani a figyelmüket, megnyerni őket a jónak. A jelenlétünkkel lecsendesíteni a lényüket. Erőt meghaladó feladat. A következő gondolat, ami ehhez kapcsolódik, az részben szól amiről majd befejezésben szeretnék még többet szólni, a jelentésről, de hogy ez mit igényel a szülő részéről. A szerény hatáskört, amelyet sok anya fárasztó feladatnak tart, nagy és nemes munkának kellene tekintenünk. Megbecsültség kérdése. Férként hogy tekintek a feleségemnek az otthon végzett munkájára? Ő csak otthon van? Az anya előjoga, hogy befolyásával, áldására legyen a világnak. És ha ezt teszi, saját szíve is örömmel telik meg. Gyermeke lába számára ösvényt egyenget, amely napfényen és árnyékon át a szent, dicső magaslatokhoz vezet. De csak, ha saját életében követi Krisztus tanítását, remélheti az anya, hogy gyermekeinek jellemét isteni szándék alapján alakíthatja. A világ káros befolyásokkal van tele. A divat és a szokások igen erősen hatnak az ifjúságra. Ha az anya hanyag, a nevelés, a tanítás, a fékentartás, a fegyelmezés kötelezettségében, gyermekei elfordulnak a jótól és a gonosz tövet követik. Járuljon ezért minden anya gyakran az Úr elé ezzel a kéréssel, taníts minket, miként bánjunk a gyermekkel, és mit cselekedjen ő. Figyeljen az Isten igéjében levő oktatásra is, szükségnek megfelelően bölcsességet kap. Ez az ígéret. Szülőként nem tudjuk másra tanítani a gyermekeinket, mint amit mi magunk megélünk. Ordíthatok a gyerekkel, hogy legyél már csöndben, de a gyerek az ordítást fogja hallani. És nem azt, hogy csöndben legyen. Nem tudok mást képviselni, mint amit megélek. És csak annak van ereje, azoknak a szavaknak van ereje, amit saját életemmel tudok alátámasztani. Másnak nincs. Van okunk segítségül hívni, és áldást kérni. A Az utolsó gondolat, amit a befejezés előtt szeretnék kiemelni, talán a legnehezebb kérdés. Egységben lenni a két szülőnek egymással. Tudjátok azt, hogy az emberi kapcsolatok és az igazság képviselete az nagyon sokszor olyan, mint a libikóka. Tehát a legritkább esetben fordul elő, hogy valaki, mondjuk feltételezve elméletek, hogy ez itt az igazságnak a közepe, a veleje. És valaki itt fogalmaz meg egy gondolatot, nagyon ritkán fordul elő, hogy a másik ember ide menne megnézni, és azt mondaná, hogy egyetértek veled, és gyere vissza ide. A legtöbb esetben az történik, hogy itt fogalmazott meg valamit, akkor a másik ember itt fogalmaz meg valamit. És azt a benyomást kelti, hogy nem értettelek meg téged. Ezért, aki itt ezt megfogalmazta, az nem visszajön ide középre, hanem kijebb lép még egyet, mert hangsúlyoznom kell valamit, mert nem értettek meg. Mire a másik nem közelebb megy hozzá, hogy miért léptél még kijebb, miért lettél még szélsőségesebb, hanem ő is egyel kijebb húzódik. És ez nagyon sokszor így működik a vitatkozásainkban, amikor az igazságot keressük. Nagyon sokszor nem összerakjuk, hogy ugyanannak az igazságnak egy másik oldaláról, megközelítéséről beszélünk, hogy egymás mellé tegyük a dolgokat, és együtt értsük meg őket, hanem elkezdünk hangsúlyozni, és hangsúlybeli eltérésekkel aztán kilépünk az igazság ösvényéről. És ugyanez előfordul férj-feleség között a fegyelmezésben. Filmekben szokták ezt mondani, hogy jó rendőr, rossz rendőr. Amikor az egyikőjük eljátsza a rossz rendőr feladatát, a másikójuk meg, akkor a jó rendőr is így próbálják meg elérni az eredményt. Én magamon is észrevettem, és hát másoknál is felfedezem ezt, hogy az egyik szülő egy kicsit határozottabb, keményebb, a másik szülő kompenzál. Olvasnék ezzel kapcsolatban egy néhány gondolatot. Ó, most a végén. Szóljatok bátran, jó? Tudok kiabálni, ha nagyon muszáj egy darabig. Ha a szülők egyesülnek a fegyelmezés munkájában, akkor a gyermek megérti, mit kívánnak tőle. Ha azonban az apa azt mutatja szavaival vagy tekintetével, hogy nem helyesli az anya figyelmeztetését, ebben az esetben az anya volt a szigorúbb, ha úgy érzi, hogy az anya túl szigorú, és azt gondolja, hogy neki az anya szigorúságát kényeztetéssel és dédelgetéssel kell ellensúlyoznia, akkor elrontja a gyermeket, mert hamar megtanulja, hogy azt teheti, ami neki tetszik. A szülők, akik elkövetik ezt a bűnt gyermekeik ellen, felelősek lelkük megromlásáért. Az, akinek fiúkból álló családja van, értse meg, hogy bármi is a hivatása, sohasem hanyagolhatja el a gondjaira bízott lelkeket. Egy magamnak is felolvashatom, mert nekem csak fiaim vannak, 4, 2 fiúnoka, fiúk az unokák is. Szóval akiknek fiúkból álló családja van, értse meg, hogy bármi is a hivatása, sohasem hanyagolhatja el a gondjaira bízott lelkeket. Világra hozták ezeket a gyermekeket, ami által felelőssé tette magát Isten előtt, hogy mindent megtegyen, ami hatalmában áll, hogy távol tartsa őket a szentségtelen társaságtól és a gonosz viszonyok társas viszonyoktól. Ne hagyja a rakoncátlan fiúkat egészen az anya gondjaira, mert ez nagyon nehéz teher számára. A dolgokat az anya és a gyermekek legjobb érdeke szerint rendezze el. Az anya számára nagyon nehéz lehet, hogy az önuralom gyakorlása, hogy bölcsen irányítsa a gyermekei tanítását. Döntse el, hogy a leghatározottabb erőfeszítéseket igyekszik megtenni, megmenteni, erőfeszítésekkel igyekszik megmenteni gyermekeit. Micsoda rossz vezetés szemtanúi abban a családban, ahol az apa és az anya között véleménykülönbség van. Az apa és anya hanghordozása, tekintete és szava mind bemutatja, hogy nem egyek gyermekeik nevelésében. Az apa kifogásolja az anya módszereit, ezáltal arra ösztönzi a gyermekeket, hogy ne tartsák tiszteletben az anya gyengétségét és vonzalmát a kicsinyek iránt. Az anya azt gondolja, hogy kénytelen nagyfokú szeretetet mutatni gyermekei iránt, hogy kedvezzen nekik, és örömöt szerezzen, mert véleménye szerint az apa nyers és türelmetlen, ezért neki kell ellensúlyozni a szigorúság hatását. Ugye látjuk azt, hogy mind az apával, mind az anyával előfordulhat bármelyik. Tehát lehet, hogy az anya túl szigorú, és az apa érzi úgy, hogy neki kompenzálnia kell. Lehet, hogy az apa túl szigorú, és az anya érzi úgy, hogy neki kompenzálnia kell. Ami a gond az, hogy nem kéne, hogy így legyen. Hogy ami a legnehezebb feladat szerintem szülőként, vagy legnagyobb kihívás, hogy annyira egyekké váljunk, hogy nem libikúgázunk, hanem mindannyian a saját lelkünkben éljük meg az igazságnak és a kegyelemnek ezt az összhangját. Mert ez nem arról szól, hogy legyünk csak szigorúak, és nem arról szól, hogy legyünk csak engedékenyek, vagy irgalmasak, kegyelmesek, hanem hogy megtaláljuk azt, ami igazán visszatükrözi azt az Istent, aki a szeretet Istene, és akinél a szeretet, ez nem kerül ellenmondásba a fegyelmezéssel. Egy szót írtam föl, apák, segítsetek! És az utolsó gondolat, amit szeretnék lezárásként felidézni, az az anyai hivatásnak, szolgálatnak az értéke. Bárcsak minden anya megértené, milyen jelentősek kötelességei és felelősségei, és milyen nagy lesz a hűségének a jutalma. Gyermekeire gyakorolt naponkénti hatása örök életre, vagy örök halálra készíti elő őket. Az anya nagyobb hatalmat gyakorol otthonában, mint az ige hirdető a szószéken, vagy a király a trónján. Mai szavakkal élve, mint a miniszterelnök a miniszterelnöki székben. Hatalmas nagy dolog, nem? Az anya nagyobb befolyást, nagyobb hatalmat gyakorol otthonában, mint az ige hirdető a szószéken, vagy a király a trónján. Ha a függönyt félre lehetne húzni, és az apa és az anya úgy látná a napi munkáját, mint ahogyan Isten látja, és látnák, ahogyan a végtelen Isten szeme összehasonlítja az egyikük munkáját a másikéval, meglepődnének a mennyei kinyilatkoztatáson. Az apa szerényebb megvilágításban látná a maga munkáját, míg az anya új bátorságot és erőt nyerve bölcsességgel, kitartással és türelemmel folytatná a munkáját. Ekkor felismerné munkájának értékét. Amíg az apa oly dolgokkal foglalkozott, amelyek hiába valók és múlandók, addig az anya fejlődő értelemmel és jellemmel foglalkozott, így nem csak a múlandóság, hanem az örökké valóság számára is munkálkodott. És végül az utolsó gondolat, ami visszakanyarodva az alapigénkhez, a kiinduló igéhez, gyermekeket hoztak hozzá, hogy megáldja őket. Ezt írja, ez bátorító lecke minden időben élő anya számára. Miután az anyák megtették a tőlük telhető legjobbat gyermekeik érdekében, Jézushoz hozhatják őket. Még az anya karjaiban levő csecsemők is értékesek Isten szemében. Amikor az anya szíve segítség után sóvárog, amit nem adhat meg gyermekének, akkor Krisztus kegyelmes karjába veti magát és gyermekét. Ő elfogadja és megáldja őket, békét, reménységet és boldogságot ad az anyának és gyermekeinek. Ez az értékes kiváltság, amit Jézus minden anyának megadott. Amikor azt érzed, hogy valami olyat kell tenned a gyermekeidért, és sokszor fogod ezt érezni, hogyha hordozod ezt a felelősséget, akkor nagyon sokszor fogod magadat tehetetlennek érezni. Megtettél mindent, és nem tudsz többet tenni. És akkor hív Jézus, hogy gyere hozzám, hozd hozzám a gyermekedet, és tedd az életét a kezembe. És bármennyire nehéz számodra ez, de éld át azt, hogy rám bíztad. Helyezd a kezembe, bízd rám szívből, és nyugodj meg abban a gondolatban, hogy én adok áldást az ő életére.